Életvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Barta Kálmán biológussal, a Nemzeti Népegészségügyi Központ nyugalmazott munkatársával, Keresztes Szilvia beszélget.
Hogyan és miként segítheti az életünket egy bibliai idézet, ami erről beszélgetünk most a Mária Rádió stúdiójában Barta Kálmánnal, biológussal, vakcinológussal, aki most már mondhatom, hogy nyugalmazott, és a Nemzeti Népegészségügyi Központban dolgozott. Arról beszélgetünk, hogy vajon milyen szentírási idézetet választott. És kicsit kérem, hogy mesélje el azt, hogy miért áll a szívéhez ez különösen közel, és a hitéletének milyen állomásai voltak ez idáig.
Kedvenc szentírási idézetem, ami nagyon sokszor egy kicsit visszaköszön, visszhangzik az életemben, az Ézsaiás könyvéből. Az az idézet, hogy a megroppant nádat nem töri el, a pislákoló mécses nem oltja el. Isten kegyelméből néhány éve eljutottam Jeruzsálembe egy zarándok útra, egy ferences atya, Vencel atya vezetésével mentünk, és ő megmutatta azokat a barlangokat, ahol a holtengeri tekercseket találták. Ezek között volt majdnem teljes az Ézsaiás könyve is, és abban is megtalálták ezt az idézetet. Egyrészt nagyon nagy öröm volt számomra, hogy megtudni, megérteni azt, hogy a holtengeri tekercsek semmi igazán újat nem jelentettek, tehát a tanítás minden szempontból helyes, az egyház tanítása, de egy konkrét eseményt is tudnék mondani az életemből, ahol nagyon éreztem ennek a mondásnak az igazságát. Az Üllői úton az örökimádó templomban gyúntam. Nagyon jól emlékszem, egy nagyon szögletes, nagyon merev, mozgású, igen idős atyánál gyúntam, aki a gyónásom után azt mondta, hogy nem tudom feloldozni. Nagyon elkeseredtem, de ott maradtam a templomban, beültem az első padba, és figyeltem a misét. Közben folyamatosan sírtam. Nem feltűnően, szolídan, folyamatosan folytak a könnyeim, és időnként ránéztem az atyára, és észrevettem, hogy ő folyamatosan engem néz. És azt, hogy egyszer csak megszakítja a prédikációját, és elmesél egy történetet, aminek nincs köze a prédikációhoz. A történet pedig az, hogy egy bűnös ember elment gyónni egy nagyon szigorú paphoz, elmondta a bűneit, a pap azt mondta, hogy nem tudom feloldozni, és a gyóntató székben a feszületről Jézus lenyúlt, és azt mondta, hogy akkor én oldozom föl, mert én ezekért haltam meg. Ez a történet egyszerre adta meg számomra az egyház következetes szigorúságát, keménységét, és az Isten irgalmát, a szeretetét, azt a gyöngétséget, amire ugyanúgy számíthatunk, és amihez igazíthatjuk az életünket. De igazándiból ekkor vált az irány tűmmé az, hogyha olyan helyzetbe kerülök, ahol döntést kell hoznom, és kétséges vagyok, bizonytalanság van bennem, akkor az vezérel, hogy ahogy most döntök, vajon Jézus Krisztusnak szégyelnie kellene azt, hogy hozzátartozom. És ha válasz az, hogy nem, akkor tudom, hogy megtehetem.
Tudna mondani arra egy példát, hogy mikor érezte ezt a legjobban? Amikor leginkább érezte, hogy itt most egy valaki tud nekem segíteni?
Jó néhány ilyen történetet tudnék mondani, de a legerősebb a feleségem haldoklása és a halála volt. Egy rosszindulatú daganatos betegségben haldoklott, nem akart kórházba menni, amit én nagyon megértettem, ezért otthon volt végig a teljes idő alatt, és én mellette voltam. Ez több hónapon át tartott, nagyon őszinte, szép volt a kapcsolatunk közben. És amikor már nyilvánvaló volt, hogy órái vannak hátra, akkor letérdeltem mellette, és elkezdtem imádkozni az irgalmasság rózsafűzért. Azért tettem ezt, mert hiszen maga Jézus ígérte meg Faustina nővérnek, hogyha egy hallókló mellett az irgalmasság rózsafűzért imádkozzák, akkor a személyesen Jézus fogadja oda át. Akkor ő már hörgött, szörcsögött, a daganat akkora volt a testében, hogy a gyomrát is összenyomta, és az emésztőnedvek folytak ki a száján, ettől volt a szörcsögés, és az imádságom közepén a harmadik tizednél tarthattam, amikor egyszer csak egy tisztát, mélyet, erőset lélegzett, mint egy erős, egészséges ember. Folytattam az imát, még kettőt lélegzett, és többet nem lélegzett. És tudtam, hogy megtörtént a találkozás, hiszen Jézus igazat mond. És ha azt mondta Faustina nővérnek, akkor ő fogadta oda át a feleségemet. És egy nagyon mély nyugalom is megszállt, hiszen tudtam azt, olyan biztonságban tudhattam attól kezdve a feleségemet, amit én soha nem tudtam megadni neki. És nagy örömet okozott a számomra, akármilyen idétlenül hangzik ez, hogy részt tudtam venni ebben, hogy ebben része volt az én imádságomnak, az én aktivitásomnak is.
Hogyan alakult az ima élete? Ezt honnan hozta? Családjából hozta? Gyerekkorából?
Első generációs értelmiségi vagyok, ami azt jelenti, hogy az édesanyám női szabó volt, az édesapám pedig férfi szabó. A tanulásról megoszlottak a vélemények a családomban. Apukám szerint az butaság, fölösleges időtöltés. A család bölcse a nagypapám szerint az egy jó dolog, de nekem nem való, mert aki tanul, az előbb-utóbb vezető lesz, és én nekem gyenge az idegrendszerem ahhoz, hogy embereket tudjak vezetni, tehát kimondottan nem javasolta.
Ezekre így emlékszik gyerekkorából, hogy ilyeneket?
Hogyne, ezek meghatározó élmények voltak. És arra is emlékszem, hogy az édesanyámnak pedig pont az ellenkezője volt a véleménye. Azt mondta nekem, hogy igenis tanulni kell, mert hogyha most elkezdek tanulni, akkor amíg erős és egészséges vagyok, addig szegény leszek. Ha viszont dolgozni kezdenék, akkor mivel erős akarom, akkor lenne jó módú lennék, mert lenne pénzem. De hogy egyre idősebb és idősebb leszek, úgy a karom egyre gyengébb lesz. És hogyha nem tanulok, egyre kevesebb lesz a jövedelmem. Viszont a fejem az nem lesz gyengébb. Tehát, hogyha tanulok, akkor ahogy a testem elgyengül, úgy egyre több lehetőségem lesz arra, hogy pénzt keressek, tehát, hogy kompenzálni tudjam a testemnek a gyengülését a jövedelmemmel. És ez logikusnak tűnt nekem.
És hát ebbe az irányba
és ment. Abszolút ebbe az irányba indultam el. Annyi most azt mondanám, hogy önismeretem vagy kritikai érzékem már általános iskolás koromban is volt, hogy tudtam azt, hogy bármennyire is érdekel a kémia, a gimnázium esélytelen. Míg a vegyipari technikumról is úgy döntöttem, hogy esélytelen, ezért egy vegyipari szakközépiskolába felvételiztem, az Irinyi János vegyipari szakközépiskolába. Már a szóbelén kiderült, hogy helyesen döntöttem, mert az oldás és az olvasztás fogalmakat kevertem. A kémia tanár viszont azt mondta, hogy a gyerek érti, hogy miről van szó, csak nem tudja pontosan kifejezni magát, majd megtanulja. És fölvettek.
Hát de ott is sokat kellett tanulni.
igazándiból nem volt nehéz.
Nem volt nehéz.
A tanulás az, főleg amikor olyasmit tanulhattam, ami egy kicsit is érdekelt, az világ életemben egy fölséges szórakozás volt, és itt a középiskolában különösen nagyon jó barátok voltak az osztálytársaim, nagyon érdekes, kitűnő tanárok voltak a tanáraink. Itt történt az első komoly váltás az érdeklődési körömben. Az osztályfőnökünk ugyanis történelem magyar tanár volt, és egyetemi tanár. Azért tanított vegyipari szakközépiskolában, mert még 56 előtt kirúgták az egyetemről, mert a Rákosi látogatásakor valamit fölírt a fali újságra, amit észrevett a dékán, és gyorsan levették, de őt kirúgták. Elképesztően izgalmas történelem és magyar órákat tartott, csodálatosakat. Időnként behozta a kisfiát, az Andriskát, akit hogyha nem tudta hova tenni, akivel nem olyan régen találkoztam a tévében, ő most, hát nem most, azért egy pár évvel ezelőtt Giroszász András kormány szóvivőként láttam újra az Andriskát, és erről újra eszembe jutott az édesapja, aki a történelem felé elindított engem. Ez az érdeklődést, ezt a realitás állította le, mert közben a szüleim elváltak, a nagypapám meghalt, én szerelmes lettem, úgyhogy negyedik fél évben én megbuktam oroszból, az érettségire már kettes lettem, de matekból is kettes lettem. És most, hogy a nyugdíjba vonuláshoz újra elő kellett vennem a régi papírjaimat és a régi bizonyítványomat, és én elővettem ezt a bizonyítványt is, meg az 1358-as számú szerves vegyipari szakmunkások levelet, én nagyon nagy kalapot emeltem azelőtt, a vagány kisrác előtt, aki egy ilyen bizonyítvánnyal úgy mert dönteni, hogy tovább tanul. És sikerült neki.
És hogyan volt tovább? Hova ment tovább utána?
Akkor az volt a rendszer, hogy 3 év kellett ahhoz, hogy az érettségi elévüljön. 3 év után már nem számított, hanem a felvételi pontszámokat duplázták meg, és akkor vettek föl engem. Azelőtt is megpróbáltam minden évben újra és újra felvételiztem, hogy ne essek ki a gyakorlatból.
De a harmadik magyarból, évben sikerült
utána? A harmadik évben sikerült.
És abban a 3 évben mit csinált?
Nagyon sok mindent, voltam szállító és rakodó munkás, voltam szerves vegyipari szakmunkás, voltam a Dunai Vasműlőrinci Hanga hengerművében ollórevizor, vaslemezek méretét ellenőriztem, voltam egy műanyagipari öntödében műanyagöntő. Ez nagyon sokat segített, mert ott egy 150 kilós öntőforma ráesett a nagy lábujjamra, és ugyan volt rajta munkavédelmi bakancs, vas, betétes, de azzal együtt ripityára törte a nagy lábujjam. Volt egy-két hét nagyon fájdalmas, de utána már nem volt fájdalmas, viszont otthon maradtam, volt időm fölkészülni a felvételire. Mm. Tehát ez nagyon sokat segített abban, hogy tisztességesen fel tudja készülni a felvételire. Akkor már régen nem a történelmet meg a magyart választottam, mert abból úgy éreztem, hogy az nem annyira konkrét dolog. Mm-hmm. Hanem kerestem egy olyan tantárgyat, amit sose kellett tanulnom, ami ragadt rám, ez a kémia, és választottam hozzá valamit, ami nagyon érdekes, ez pedig a biológia. Ott ez azért volt nagyon érdekes, mert a vegyipari szakközépiskolában 1 év biológiát tanultunk, ami nulla volt. Hát amikor én készültem a felvételire, én életemben először akkor tanultam biológiát, ez végig izgalmas volt.
Mindent előről kellett elkezdeni.
Előről. És persze rögtön fel is vettek.
Ez melyik egyetem volt, vagy melyik?
Ez akkor még mindig nem egyetem volt, hanem a Egri Hosi Min tanárképző főiskolának akkor volt egy budapesti kihelyezett tagozata Csepelem. Uh-huh. Tehát én biológia-kémia szakos általános iskolai tanár lettem első körben. Tanítottam is egy pár évet, és utána Szegeden a József Attila Tudományegyetemen egészítettem ki a biológiát egyetemi és középiskolai tanári diplomára, de akkor már a hematológiai intézetben dolgoztam. Vérkészítményekkel, stabil vérkészítményeket készítettünk, és igazándiból ott készültek el azok a tudományos munkáim, aminek alapján később az ELTE biokémia tanszékén le tudtam doktorálni biológia tudományból a szerkezeti biokémia doktori programban. Immunológia volt mind a két melléktárgyam, és hát ez nagyon passzolt a későbbi munkámhoz, amit az utóbbi két évtizedben végeztem, ez pedig az oltóanyagok ellenőrzése, az oltóanyagokkal való foglalkozás. Először az Országos Epidemiológiai Központban, aztán az Országos Közegészségügyi Intézetben, legutóbb pedig a Nemzeti Népegészségügyi Központban, amely ugyanaz, csak a neve változott.
Neve változott.
És a szerkezete.
A családjáról megtudtunk egy pár dolgot, ugye elég érzékelhető volt, hogy elég konkrét elképzelései voltak az ön jövőjével kapcsolatban. Ezt a tudást megpróbálták legjobban megadni. A lelki életében hogyan emlékszik vissza, milyen alapokat kapott?
Amilyen hamar rájöttem arra, hogy tulajdonképpen mindent elérhetek én is, csak kétszer-háromszor annyi energiát, időt, önfeláldozást kell belefektetni ebbe, mint más embernek, aki mondjuk ebből a szempontból szerencsésebb háttérrel indul az életnek. És itt hangsúlyozom, hogy ebből a szempontból, mert lényegében én nem tudok jobb gyerekkort elképzelni magamnak, mint ami berészem lehetett, és amit az édesanyám abszolút elfogadó meleg szeretete, bármit megbocsátó meleg szeretete, és az édesapámnak a kemény, rendíthetetlen hite alapozott meg, és az a teljes szabadság, amit én gyerekkoromban élveztem, az alapozta meg a későbbieket, és a hitéletemet is, ez meggyőződésem. Hiszen főiskolán, egyetemen az izgalmasabb dolgok kezdtek el vonzóak lenni a számomra. Elkezdtem jógát tanulni, tanulmányoztam a buddhizmust, a jógát éveken át egy buddhista szerzetestől tanultam, aki egy kitűnő ember volt, és a buddhizmus alapjait is meg lehetett tanulni tőle, és ez nagyon izgalmas volt, és érdekes volt a transzcendentális meditáció is. Minden elérhető dolgot végigpróbáltam, és most is elég őszinte voltam magamhoz abban, hogy kimerjem gondolni, vagy mondani azt, hogy valami ezekből hiányzik nekem. Hogy ezek soha nem adják meg nekem azt, amit én keresek. Akármennyit tanulhatok, akármennyit gyakorolhatok. És itt eszembe jutott az apukámnak az a olyan sokszor ismételt mondása, hogy a régi öregek azok tudták, és engem borzasztóan érdekelt, mit tudtak azok a régi öregek, nagyon érdekelt engem. És ezt kerestem mindenhol, az édesapám soha nem mondta el, csak azt, hogy tudták, mindent tudtak. Olyan sokat gondolkodtam rajta, hogy mit tudhattak, mert azt tudtam, hogy valóban tudtak, hiszen a nagypapám mesélte, hogy a pásztor, aki a botjára támaszkodva úgy nézett ki, mint aki bambul, szó nincs arról, hogy monitorozta a nyájat. Uh-huh. És azonnal észrevette, hogyha valamelyik jószág máshogy viselkedett, az elkülönítette a többitől, más élelmiszert adott neki. Uh-huh. Hát nagyon sok érdekes dolgot megtudtam tőlük, de az igazit, amit az apukám ismételgetett, hogy a régi öregek mi az, amit azt nem tudtam meg tőlük, és egy nagyon izgalmas kiállítás után, amit Buddha erekjékből tartottak itt Budapesten is, akkor eszembe jutott, hogy miért nincs ilyen a kereszténységben. És elkezdtem keresni, és aki keres, az talál, és csodákat találtam. Hihetetlenül izgalmas, érdekes életű szenteket, és olyan csodákat, amik mai napig megmelengetik a szívemet, ha rá gondolok.
Mi volt ezek közül esetleg a legmeghatározóbb? Mi fogta meg leginkább?
A gondolkodásomat a realitás, a természettudományok iránti vonzódás határozza meg, ezért nagyon nagy hatással volt rám a Lanciánói csoda. És főleg az, hogy ezt az 1200 éve a kenyérből alakult szívizom szövetet és a borból vérré változott anyagot, ez 1200 éve megvan, létezik, és ezt vizsgálta a WHO, a Világegészségügyi Szervezet, akivel sok területen együtt dolgoztam én is, és nagyon sok szakértőjüket ismerem, és azt tudom, hogy kitűnő szakemberek. És a jelenlegi munkám előtt a Hematológiai Intézetben dolgoztam vérrel, vérkészítményekkel. És amikor megláttam a WHO vizsgálatait a Lanciánói vérplazmából, én azonnal fölismertem azokat a kromatogramokat, azokat az elektroforezikus képeket, tehát én pontosan tudtam, hogy amit látok, az emberi vér. És azt is, hogy hát nem 1200 évvel ezelőtt sem maradhatna meg, hanem annyi órán keresztül sem maradhatna olyan állapotban. És a WHO is nagyon tisztességesen kimondta, hogy megvizsgáltuk, ezt találtuk, magyarázatot nem tudunk ráadni. Természetesen nem is a szakemberek, nem is a természettudománynak a dolga. Az ő dolga az, hogy megvizsgálja és az adatokat, tényeket közölje. Ez egy meghatározó élmény volt a számomra, és nagyon-nagyon izgat még egy csoda.
Egyébként ez a csoda, ennek mi a története? Tudjuk a történetét?
Igen. Körülbelül 1200 évvel ezelőtt egy szerzetes nem hitt abban, hogy az átváltozásnál az ostya valóban Jézus testévé válik, és a por valóban Jézus vérévé válik. És az átváltozásnál az ostya a kezében egy szelet szívizommá vált, a bor pedig vérré vált. Ami öt szabálytalan formájú vérrögben megalvadt azóta természetesen, és a romlatlan állapotban a mai napig megvan 1200 éve. És néhány évtizede...
És most hol van ez?
Tudom, hogy Lanciánóban, Olaszországban van. Ott őrzik változatlanul, és egy kis mintát elküldtek belőle a Világegészségügyi Központba, a Genfi Központba, hogy ott az utáni laborokba vizsgálják meg.
És megállapították, hogy emberi vér.
És megállapították, hogy AB vércsoportú emberi vér, és a vérrel azonos vércsoportból való szívizomszövet, metszet lett az ostjából. És ami nagyon régóta nagyon érdekel, és erre kaptam egy megerősítés Jeruzsálemben, a zarándokutunkon, ez pedig a Szent Láng szertartás. Az pedig azt jelenti, hogy az ortodox húsvét időpontjában a jeruzsálemi Szent Sír bazilikában a Szentlélek maga gyújtja meg a híveknek a gyertyáit és a fáklyáit. És a legracionálisabb természettudományos módon gondolkodó embert is, mert ezzel nem lehet más tenni, mint az, hogy vagy elfogadom azt, hogy nincs rá magyarázat, vagy veszem a bátorságot magamnak, és azt mondom, hogy egy kicsit tovább lépek, és elfogadom a több ezer éves tapasztalat magyarázatait.
Dr. Barta Kálmán biológussal, a Nemzeti Népegészségügyi Központ nyugalmazott munkatársával, Keresztes Szilvia beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió, a lélek hangja.
16 óra 25 perc. Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.